Indonézia egyensúlyoz. Az ország tagja gyakran a nyugat ellenpólusaként lefestett BRICS-nek, ugyanakkor csatlakozott a Trump elnök által életre hívott béketanácshoz is. Indonézia egyensúlyoz. Az iráni háborúval azonban felmerül a kérdés, hogy egy kiélezett geopolitikai helyzetben mennyire működik a minden irányba való megfelelés politikája. El nem kötelezettség, gyengeség vagy erő? Sodródás vagy bölcs előrelátás? Milyen kihívásokkal szembesül napjainkban ez a stratégia, és milyen tanulságokkal szolgál az indonéz példa más, szintén egyensúlyozó külpolitikát folytató országok számára? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mielőtt Indonéziába belevágunk, és nehogy azt higgyék a hallgatók, hogy ez nem érdekes téma, nagyon-nagyon izgalmas, hiszen, ahogy mondtam a felvezetőben, Indonézia példája ebben az átalakuló világrendben nagyon érdekes tanulságokkal szolgálhat, de mielőtt belevágunk, szituáljuk egy kicsit Indonéziát, hiszen nem napi szinten foglalkozik vele a sajtó, és mi sem. Mekkora Indonézia, milyen ország, milyen erőforrásai vannak, miből gazdálkodik, és ez azért is fontos, hogyha kapcsolódni, szövetkezni kell, akkor nyilván valamiből kell neki táplálkoznia.
Ha előveszik a földgömböt, és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor Ázsiához kell eljutnunk, azon belül is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld egyedik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik fő ütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikének a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagy vállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartalék, a nikkel készlet. A nikkel egy kritikus ásványkincs, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköznek az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
Mint például?
A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb alapanyaga.
Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
Jó esélye, igen.
Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
Alapvetően van két szuperhatalom, ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyása alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuperhatalom egyik főütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem akár egész kis tagországokat is sorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
Igen, ennek külön műsort szenteltünk beszélgettünk éppen önnel.
Igen, erről beszélgettünk.
Néhány hónappal ezelőtt, izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést. Azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja a kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő külpolitikai stratégia. És ahogy ön is említette a bevezetőben, tehát most sok olyasmi történik a világban, ami ezt a stratégiát egyre nagyobb kihívások elé állítja.
Hát igen, Indonézia a sok lábon állás, a multilateralizmus bajnoka, úgy is mondhatjuk. Miben nyilvánul meg ez az egyensúlyozás konkrétan? Tehát hogyan egyensúlyoz akár Kína és az Egyesült Államok között, akár ott van még India, Oroszország, tehát milyen konkrét lépésekben nyilvánul ez meg?
Egyrészt ennek a mondjuk így egyensúlyozó politikának az egyik sarokköve az, hogy Indonézia mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog az irányadó, a mérvadó, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni a konfliktusokat, stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati hálót akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor ott van Kína, ami azért térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon, nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb., de mellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba, ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyik pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén. Ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. És hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásvány exportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégek beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy ne tűnjek nagyon okosnak magamtól, mert hiszen én is hát szakemberektől veszem, amit tudok, hogy a nikkellel kapcsolatban Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
Ez így van, ugye, hogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egy egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cégek és vigyék el, hanem hozzák ide a termelést, az ipart, az értékláncnak minél több fázisa, minél több több stációja ott valósuljon meg az ország területén. És igen, valóban ez a kereskedelmi egyezmény ebben a tekintetben felvet Indonézia szempontjából bizonyos aggályokat. Jakarta állítja egyébként, hogy ez nem fog változtatni ez a megállapodás semmit az eddig követett stratégián, hát majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, de minden esetre rámutat arra, hogy az Egyesült Államok komolyan tudta befolyásolni az indonéz vezetésnek a döntéseit ilyen tekintetben.
Mit szól ahhoz Kína, aki eddig az erősebb fő partnere volt Indonéziának, hogy most Indonézia az Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
Így van. Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás. Ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben. Értékelhetik úgy, hogy ezzel nagyon is mondta Indonézia, úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik, de ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az egy óriási piac, amiről most már sokat beszélgettünk, ugye a föld legnagyobb nikkel készlete ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ezekből is látszik, hogy ez nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevődős sakjátszma.
Milyen kapcsolata van Oroszországgal például? Viszonyul-e egyáltalán valahogy Oroszországhoz?
Oroszország olyan szempontból más, azért jóval messzebb van, mint akár Kína, és mondjuk nincs olyan közvetlen jelenléte a régióban Oroszországnak, mint mondjuk van az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor pont az iráni háborút mutatta meg azt, hogy az USA-Kína kettősön túlmenő partneri kapcsolatok is mennyire értékesek tudnak lenni. Ugye hiába a kőolajkitermelő ország Indonézia, azzal, hogy a Hormuzi szoros lezárta Irán, bizonyos komoly és fontos kőolajszállítmányok nem jutottak el Indonéziába, és azonnal el is kezdtek tárgyalni arról Oroszországgal, hogy milyen együttműködés révén tudják Indonézia energiabiztonságát a jövőben biztosítani. Ezen túlmenően egyébként pedig évente tart közös katonai hadgyakorlatot, haditengerészeti gyakorlatot az indonéz haderő, illetve az orosz haditengerészet néhány egysége. Úgyhogy ez is mutatja, amiről beszéltünk az elején, hogy az ország nem akar sem egyik, sem másik fél mellé állni, illetve próbál minden komoly hatalommal valamiféle partneri kapcsolatot kiépíteni.
Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása? Kiktől vásárol, kikkel működik együtt partnerségben vajon?
Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni, hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államokkal egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában arról, amit említettem az energiabiztonsági
alatt,
kérdésekről.
És a tenger alatt járók.
Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt megpróbálni ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
Európával milyen a kapcsolat? Ez zárójeles, mert szintén messze vagyunk, de azért mégis.
Úgy gondolom, hogy a térség országai számára Európa elsősorban gazdasági értelemben lehet egyfajta alternatíva. Nyilván nem tudja Kínának a jelentőségét pótolni, Kína ott van a szomszédban egy elképesztő ütemben fejlődő gazdasága, ahogy említettem, a térség országai számára, a legtöbb országa számára a legfontosabb kereskedelmi partner. Ugyanakkor a diverzifikáció szempontjából, tehát a több lábon állás szempontjából igenis van jelentőség, úgy gondolom, az Európával fennálló kereskedelmi vagy befektetési kapcsolatoknak, és én azt érzem, hogy mindkét fél részéről, tehát az Európai Unió részéről is, meg Indonézia vagy a térség többi országa részéről és van egyfajta törekvés, hogy ezt a kapcsolati hálót ezt még szorosabbra fonják.
Na és akkor kitört az iráni háború, illetve hát Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Részben már említette, hogy a Hormuzi szoros lezárása érintette Indonéziát, de hogyan érintette még? Tehát ott azért kiderült, hogy az Egyesült Államok is elvárta, hogy mindenki lépjen elő és álljon elő a farbával, hogy A vagy B, Indonézia hogyan oldotta meg ezt a helyzetet?
Hát ez egy kényes helyzetbe került Jakarta, ugye egyrészt ott van ez a tájékozódás az Egyesült Államok felé, ugye frissen aláírt kereskedelmi egyezmény, ugyanakkor Irán és Indonézia, ugye mind a ketten BRICS tagországok, hogy ön is említette a bevezetőben, és ezt a BRICS-et, tehát ez is mutatja egyébként, hogy nem biztos így nyugaton mindig jól értelmezik. Szokás egyfajta ilyen déli, globális délországainak egyfajta ilyen együttműködési, vagy inkább védés dacszövetségeként leírni. Hát itt most az látszik, hogy Indonézia ebben a tekintetben nem állt ki Irán mellett, sokkal inkább egyfajta ilyen lagymatag elítélő nyilatkozat született. Ugye nyilván elítélték valamennyire az Egyesült Államok és Izrael támadását. Ezt már csak azért is meg kellett tennék, mert hagyományosan, ahogy említettem, a nemzetközi jog betartása, ez Jakarta számára egy nagyon fontos alapelv, de ehhez képest nagyon-nagyon-nagyon visszafogott volt a nyilatkozat, illetve Ali Khamenei ajatollah likvidálását követően, és nem tudom hány nap késéssel küldtek valamiféle részvét táviratot. Ugyanakkor meg, hogy a kicsit a másik irány felé is tegyenek egyfajta gesztust, illetve a saját közvélemény nyomására, vagy a közvélemény megnyugtatására felfüggesztette Indonézia tagságát a béketanácsban, ahogy amit ön is említett, Donald Trump hívott életre. Tehát erre is, arra is, de látszott, hogy ez a taktika egy ennyire kiélezett geopolitikai helyzetben, konfliktus helyzetben nem igazán működött, mert Teherán nem díjazta ezt a lavírozást, és feltartóztatta Indonézia két kulcsfontosságú olajszállítmányát a Hormuzi szorosban. Ami érdekes kettőség, hogy akkor Malajzia tankerjeit pedig átengedte. És végül az egész helyzet úgy oldódott meg, hogy a szomszédos Malajzia közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy Irán végül átengedje az Indonéziába tartó fontos olajszállítmányokat, ami úgy gondolom egyfajta presztízsveszteség volt Jakarta számára, amelyik igyekszik a dél-kelet-ázsiai országok vezetőjeként, regionális középhatalomként pozícionálni magát.
Mégis mi a tanulság ebből? Mit mutat ez, hogy Indonéziának ez az egyensúlyozni próbáló politikája, ugye mégiscsak egy erős gazdaságú ország van, adóász a tarsójában, a nikkel és még egyebek is. Hát jogosan próbálkozhat ezzel, de ez erő vagy gyengeség most ebben az átalakuló világrendben, amikor az Egyesült Államok is próbálja megerősíteni a saját pozícióját, próbálja újra ezt a nagyhatalmi rendet visszaállítani?
Valószínűleg be kell látni azt, hogy amikor egy ennyire kiélezett helyzetről beszélünk, mint mondjuk a mostani iráni háború, akkor az olyan országoknak, amik nem akarnak elkötelezni, tudomásuk kell venni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem lehet mindenkinek megfelelni, és mindenkinél jó fiúnak maradni. Ez most úgy gondolom, hogy feketén-fehéren bebizonyosodott, és akkor elképzelhető, hogy mondjuk ilyen események zajlanak, akkor ez inkább átvált egyfajta sodródásba, futnak az események után. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ennek az egyensúlyozó politikának ne lenne létjogosultsága, ne lenne jövő. Úgy gondolom, hogy itt egy ilyen helyzetben segíthet valamiféle nagyon egyértelmű kommunikáció mindkét a konfliktusban résztvevő két oldal felé, amelyben az adott ország, amelyik most jelen esetben Indonézia, próbálja elkerülni azt, hogy állást foglaljon, vagy oldalt válasszon egy ilyen konfliktusban, nagyon egyértelműen jelzi mindkét résztvevő fél felé, hogy az ő döntései, az ő kommunikáció nem azt jelenti, hogy bármelyik fél mellé állna, hanem ebben a helyzetben nem tud és nem is akar oldalt választani. Nyilván fontos az, hogy az egész kapcsolati hálónak az egészét szemléje mindkét fél. Tehát úgy gondolom, egy olyan szemlélet, ami a viszonyrendszer egészét tekinti. Ugye sokféle kapcsolatról beszélünk, gazdasági, kulturális, katonai, stb. És egy konfliktus mondjuk ennek a kapcsolati hálónak az egyik elemét kikezdi, attól még ott van a többi. Tehát amiről beszéltünk talán egy pár perccel ezelőtt, hogy attól még, hogy több dél-kelet-ázsiai országnak területi konfliktusa van Kínával, ami időnként elég meredek találkozásokra ad alkalmat a különböző parti érségek, vagy akár hadihajók között. Ugye ez nem jelenti azt, hogy nem lehet gazdaságilag együttműködni, ez nem jelenti azt, hogy ennek a partneri kapcsolatnak vége kell, hogy legyen. Egy ilyen helyzetben az is látszik, hogy az egyensúlyozási politika az bizonyos szempontból kényszer is. Tehát Indonézia esetében most láthatóvá vált, igazából nem tudja befolyásolni az eseményeket. Ugye említettem, az egyik szomszédjának a segítségére volt szüksége az, hogy egyáltalán befusson az a két tankerhajó és meghozza azt a kőolajszállítmányt, ami nagyon fontos az ország gazdasága számára.
Mi kell ahhoz, hogy valaki mégis sikeresen, egy ország sikeresen folytathassa ezt az egyensúlypolitikát? Elég nagynak kell lenni ahhoz, elég erős gazdaságnak kell lenni, elég sok nyersanyaggal vagy iparral kell rendelkezni. És azért is kérdezem ezt, mert mondjuk itt Magyarországon is volt egy ilyen egyensúlypolitika, tulajdonképpen sikeres is volt az utóbbi években. meddig lehet ezt fenntartani? Mindenki azért erre gondol magában, de beszéljünk Indonéziáról, és ott a környező. Tehát ki engedheti meg magának?
Hát igazából ezt a varázsformulát sokan keresik, amire most ön rákérdez, és nyilván egy nagyobb gazdaság, egy népesebb ország, egy olyan ország, amik évtizedek óta folytat egy ilyen külpolitikát, neki azért jobbak, sokkal jobbak az esélyei, mint mondjuk ugye Dél-Kelet-Ázsiában nem kell messzire menni, van egy pár ország, amelyik sokkal kisebb, nincsenek ilyen erőforrásai, és egyszerűen nem tud olyan több lábon álló gazdasági kapcsolati hálót kiépíteni, ami mondjuk egyfajta, ami lehetővé tenni ezt az egyensúlyozást. Ami úgy gondolom, ami talán kulcsfontosságú, és egyre inkább az lesz a jövőben, ez a gazdaságnak az ellenálló képessége. Tehát most megmutatkozott Indonézia példánál maradva megint csak, úgyhogy rászorul egy olyan kulcsfontosságú nyersanyag behozatalára, mint a kőolaj, és kitör a balhé egy olyan régióban, ahonnan ő importálja, akkor az ország bajba kerül. És nyilván 100%-os ellenálló képesség nem létezik. Egy olyan világgazdaságról beszélünk, ahol 1000 szárral kötődnek egymáshoz az országok, de ugyanakkor azonosíthatók olyan kulcsfontosságú területek, technológiák, nyersanyagok, amik valóban olyan pontot jelenthetnek, hogyha ott megakad az import, megakad az értékláncban a termékeknek az áramlása, akkor bizony az adott ország bajba kerül. És ezt látjuk a világban, akár az Egyesült Államok vagy Kína részéről, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket megszüntessék, főleg azokat a szűk keresztmetszeteket, amik egymással szemben vagy egymás viszonylatában állnak fenn.
Itt beszéltünk gazdaságról, beszéltünk nyersanyagokról, és beszéltünk katonai erőről érintőlegesen, de vannak kulturális kapcsolatok, meg van egyfajta ilyen soft power, oktatás kultúra. Ez lehet az egyik láb ebben az egyensúlypolitikában, vagy ez inkább csak annyira marginális terület, hogy nem számít?
De igazából a soft power is egy fontos összetevője a mai világban a nemzetközi kapcsolatoknak. Úgy gondolom soft powerben azért még az Egyesült Államok még mindig messze Kína előtt jár, ugye elég csak arra utalni, hogy azért még mindig inkább angol nyelvet tanulnak a világban szerte a fiatalok, meg egyáltalán a felnőttek is, és nem pedig kínaiul, bár nyilván egyre nagyobb az érdeklődés a kínai nyelvtudás iránt, de még mindig az amerikai kultúra, az angol száz kultúra, úgy gondolom még ebbe a térségben is erőteljesebb. Egyszer érdekesség, de ugye mennyire a technológia használat terén is megmutatkozik, hogy évek között még láttam egy kimutatást arról, hogy hányan használják a Dél-Kelet-Ázsia országaiban mondjuk a Google-t a kínai kereső motorral összehasonlítva, és olyan ordító különbség volt a kettő között, tehát ezek az ikonikus technológiai nagy platformok, vagy szolgáltatások tekintetében is még nagyon egyértelműen erősebb az amerikai dominancia, de biztos vagyok benne, hogy ez is, ahogy sok más területen a két nagy hatalom között, azért ez az eltérés, ez a különbség is biztos, hogy a jövőben csökkenni fog, finomodni fog.
Maradt még néhány percünk, és az interjúra készülve én arra kértem önt, hogy egy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen ott a keresztények helyzete Indonéziában, hiszen távoli ország, keveset beszélünk róla, és ezért szeretném megragadni az alkalmat. Tehát említette, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége él ott, Indonéziában, de vannak keresztények is, ez a második vallás. Ők milyen társadalmi pozíciót foglalnak ott el?
Ha megengedő, akkor kicsit az egész régióra tágítom ki a válaszomat. Egy nagyon sokféle országról beszélünk Dél-Kelet-Ázsiában, és ennek megfelelően a keresztények, katolikusok státusza, társadalmi helyzete is nagyon-nagyon sokféle. Ott van Fülöp-szigetek, ami egy nagyon erősen keresztény, azonban is katolikus ország, és annak lehet nevezni, bár nyilván sokkal kisebb területek Kelet-Timort is. Ugye ezekben az országokban úgy a keresztények alapvetően már csak a létszám miatt is fontos pozíciókat töltenek be, abszolút ott vannak a gazdasági életben, vezető beosztásokban. És akkor, hogyha tovább haladunk a skálán, akkor jön Indonézia, jön Malajzia és jön Brunei. Ezek ugye masszívan iszlám országok, ahogy említettem, Indonézia a világ legnagyobb muszlim országának számít, és talán ez is így a skála, így ahogy haladunk, ugye Indonézia, Malajzia és Brunei, hogy mennyire uralkodik az iszlám, mennyire járja át a társadalmat, mennyire meghatározza azt, hogy valaki a társadalom vagy a gazdasági életben mennyire tud érvényesülni. Ugye Brunei nem is olyan régen még szultanátus volt a hivatalos államformája, tehát úgy gondolom ez mutatja, hogy ott azért nagyon erősen jelen van az iszlám. Ott van például a régióban Szingapúr, ami egy ugye a világnak egy pénzügyi, kereskedelmi központja, nagyon sokszínű, nagyon sokféle ember él ott. Ott alapvetően a kereszténység megtalálta a helyét, és szabadon lehet gyakorolni mindenkinek a vallását. Sajnos vannak a régióban olyan országok is, ahol komoly gondok vannak, hogy ott van Myanmar, ahol évek óta polgárháború dúl, így gyakorlatilag az ott élő keresztény csoportoknak nyilván ez meghatározza a mindennapjait meg az életét. De példaként lehet említeni akár Vietnámot is, mint egy megint csak egy másik kategória, vagy egy másik érdekesség, így ott alapvetően kommunista egy pártrendszer van. Ott, ha valaki érvényesülni akar akár a gazdasági életben, vagy a társadalmi életben, ott nem a vallás vagy az etnikai hovatartozás az, ami meghatározó, hanem az, hogy áll a párthoz, ott milyen pozíciót tölt be. Ugye hát ezt Magyarország történetéből is ismerjük. Már még akkor is, hogy a Vietnám mondjuk nem tekinthető olyan értelemben kommunista berendezkedési országnak, mint mondjuk volt a Szovjetunió vagy Magyarország az 1950-es években.
2024-ben a pápa Indonéziában járt egyébként, és én utána néztem a különböző ONG-k, civil szervezetek vallás szabadságról szóló jelentéseinek, és ott azt írták, hogy Indonéziában viszonylag jó a helyzet, nincs durva keresztény üldözés.
Igen, igen, ez így van. Tehát vannak fokozatok, és indonézián szempontból úgy gondolom, még a muszlim világban egy visszafogott példa olyan értelemben, hogy valóban keresztényeként nem kell úgy gondolom egzisztenciálisan félniük, vagy a létük félteniük, de tény az, hogy az iszlám dominál nyilván, és ez átjárja az egész társadalmat.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Indonézia kapcsán az el nem kötelezettség és az egyensúly politika tanulságairól, valamint egy kicsit az ottani keresztényekről is beszélgettünk Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. A technikus Miksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.